költségvetést összesen több mint 20 törvényről szavazhat idei utolsó ülésnapján az országgyűlés. Döntött a kúria, jogszerűek a devizahitelszerződések. Az árfolyamváltozások terheit az adósoknak kell viselniük. Nagy többséggel választották harmadszorra is kancellára Angela Merkelt. A kormánytagokat is ma nevezik ki Berlinben. Jó napot kívánok! Elfogadta a parlament a 2014-es költségvetést. Erről ma délelőtt az országgyűlés idei utolsó ülésén szavaztak a képviselők. A parlamentben van tudósítónk Mészáros László. Szervusz! Milyen arányban támogatták a képviselők a költségvetést?
Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket. 252 igen és 84 nem ellenében fogadta el az országgyűlés a 2014-es költségvetést, amelyben mintegy 16 ezer milliárd forint bevételt és mintegy 17 ezer milliárd forint kiadást állapított meg. A jövő évi költségvetés emellett 2% körüli gazdasági növekedéssel, 2,9%-os államháztartási hiánnyal és mintegy 2,4%-os inflációval számol. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter tájékoztatóján a büdzsé elfogadása után azt mondta, a jövő évi költségvetés az építkezés költségvetése lesz.
Ma a parlament egy olyan költségvetést fogadott el, ahol a családok terhei 2014-ben jelentősen csökkenni fognak. Csökkenni fognak a rezsicsökkentés következtében, hiszen ennek a átvezetése megtörtént, a további lépések előkészítése most zajlik. Csökkenni fog az elfogadott családi adókedvezmény miatt, hiszen ezen keresztül jelentősen tudjuk támogatni azokat a családokat, akiknek a jövedelme korábban ezt nem tette lehetővé. 260 ezer családról beszélünk ebben az esetben. Jelentősen támogatjuk a GYED extrának a bevezetésével, hiszen ez a kedvezmény is lehetőséget teremt arra, hogy a gyermeket nevelő családok terhei csökkenjenek.
Az országgyűlés a büdzsé megszavazása mellett összesen 23 törvény és törvénymódosításról is szavaz még ma. Ezek között szerepel például az új büntetés végrehajtási törvény, illetve a szocialista múltat feltáró Nemzeti Emlékezet Bizottságának a felállítása. A képviselők módosíthatják a társasházi törvényt is, így a jövőben a közös képviselőknek havi, illetve éves bontásban hirdetményben kell kitenniük a társasházakban, hogy egy adott társasház mennyit spórolt a rezsicsökkentésnek köszönhetően.
Mészáros Lászlónak köszönjük szépen. Nem ütközik jogszabályban, nem ütközik nyilvánvalóan a jó erkölcsbe és a deviza alapú hitelek, nem forint hitelek. Többek között ezt mondta ki a kúria jogegységi határozata. A régóta várt döntés azt jelenti, hogy a legfőbb bírói fórum nem mondta ki az ilyen szerződések érvénytelenségét. Az egyoldalú kamatemelésekkel kapcsolatban viszont nem döntött a kúria.
Hatalmas sajtóérdeklődés várta a kúria döntését. Nem csak a hazai újságírók, hanem több külföldi is kíváncsi volt rá, hogy milyen válaszokat ad a kúria devizahitelezéssel kapcsolatban felmerült 7 alapvető kérdésre. A döntést a kúria polgári kollégiumának vezetője olvasta fel. Ez szerint a deviza alapú hitelszerződések nem forint hitelek, ezért az adósok viselik az árfolyam változás terheit.
Nem ütközik jogszabályba, nem ütközik nyilvánvalóan a jó erkölcsbe, nem uzsorás szerződés, nem irányul lehetetlen szolgáltatásra, és nem színlelt szerződés.
Ez azt jelenti, hogy a legfőbb bírói fórum szerint nem érvénytelenek a devizahitelek. Az árfolyamrés jogosságáról viszont egyelőre nem döntöttek, mint ahogy arról sem, mik az egyoldalú szerződésmódosítás feltételei. Ez utóbbi kérdésben az Európai Unió bíróságától várják az állásfoglalást, ez februárra várható. Velman György azt mondta, hogy a devizahitelesek problémájának megoldását nem lehet kizárólag a bíróságoktól várni, a kúria pedig kizárólag csak jogot értelmezhet.
A bírák teljes mértékben átérzik a több százezer devizahiteles elnehezült helyzetét, döntésüket azonban csak a törvények alapján a jog által biztosított lehetőségek keretei között hozhatták meg.
A devizahitelek állománya a 2000-es évek közepén nőtt meg drasztikusan. A magas forint kamatok miatt ugyanis a legtöbb magyar család svájci frankban, japán jenben vagy euróban adósodott el. Néhány éve még 750 ezer családnak volt devizahitele Magyarországon, ez azóta jelentősen csökkent. 2010 óta a kormány több lépésben is segített az adósokon. Mintegy 170 ezeren éltek a kedvezményes végtörlesztés lehetőségével, ugyanennyi adóson segített az árfolyamgát lehetősége. A nemzeti eszközkezelő pedig eddig 14 ezer ingatlant vásárolt meg. Kormánypárti politikusok többször jelezték, hogy végleg megszüntetnék a devizahitelezést, de meg akarták várni a kúria végleges döntését, mert a magánszemélyek és a bankok pereiben eddig folyamatosan egymásnak ellentmondó ítéletek születtek.
A kúria döntését Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter ma úgy kommentálta, hogy a kormánynak ki kell értékelnie a testület döntését, de a cél továbbra is a devizahitelek kivezetése, hogy a családok pénzügyi kiszolgáltatottsága a jövőben csökkenjen.
Kormányzati célokból továbbiakban sem szabad engedni. Az a kormányzati cél, hogy a devizalapú jelzálog hiteleket kivezessük a rendszerből, az változatlanul megvan. A kúria ehhez most rendelt jogszabályi kereteket, ezeket a kormánynak is értékelnie kell, de azt gondolom, hogy a munkát folytatnunk kell annak érdekében, hogy az ország sebezhetősége és a háztartások sebezhetősége az a jövőben csökkenjen.
Csalódott a kúria devizahitelekkel kapcsolatban hozott döntése miatt, mondta a Fidesz frakcióvezetője az Este című műsorban. Rogán Antal hangsúlyozta, a kúria az egyoldalú kamatemelésről és az árfolyamrésről még nem határozott. A politikus szerint a jogegységi határozat azonban szükséges volt ahhoz, hogy a törvényhozás cselekedni tudjon. Lássák, milyen jogi keretek között léphet a parlament a devizahitelek ügyében.
Az egyik döntés ezek közül azok nem. A parlamentnek, ha a kúria minden kérdésben állásfoglal már, és ezeket kivétel nélkül ismerjük, akkor a parlamentnek el kell dönteni, hogy milyen mozgástere van. Nekem meggyőződésem, hogy a devizahiteleket Magyarországon ki kell vezetni. Tehát ez hosszabb távon ezt a célunkat nem adtuk fel, csak látnunk kell, hogy ezt milyen jogi környezetbe tehetjük meg, és egyébként mondjuk mire számíthatunk a bankoktól ebben az esetben.
Az MSZP szerint a kúria döntésével nincs ok arra, hogy a kormány tovább halogassa az érdemi lépéseket a devizahitelesek ügyében. A Jobbik szerint a kormány szabotálta a devizahitelesek ügyét. Februárig adtak határidőt a kabinetnek, hogy érdemi döntést hozzon, ha nem, akkor Vona Gábor szerint legalább 100 helyen egy időben tartanak demonstrációt. A KDNP a kúria határozata után úgy látja, hogy a devizahitelesek még mindig jogosan visszakövetelhetik az egyoldalú kamatemelésekből és az árfolyamrés miatt rájuk rótt törlesztés növelését. A békemeneteket is szervező civil összefogás fórum közleménye szerint a kúria döntése egyoldalú, indokolatlanul csak a bankoknak kedvez. A közlemény hozzáteszi, a fórum az alaptörvény és a PTK szabályaira, valamint a jogállamiság alapelveire hivatkozva felkéri az állampolgári jogok biztosát, járjon el az Alkotmánybíróságnál a döntéseinek megsemmisítése érdekében. Ifjabb Lomnici Zoltán, a Civil Összefogás Fórum alkotmányjogásza ma reggelben azt mondta, a bíróság a társadalomtól nem lehet független.
Ez nagy valószínűséggel rendszerváltást követő egyik legembertelenebb és legigazságtalanabb döntés a következményeit tekintve. Nagyon fontos, hogy a bíróság, a harmadik hatalmi ág független, de ne legyen független teljesen a társadalomtól.
Első fokon pert nyert a Magyar Nemzeti Bank, a Sperbank Magyarország ZRT-vel, korábbi nevén Magyarországi Volksbank ZRT-vel szemben, az általa jogsértően az ügyfelekre áthárított tranzakciós illetékügyében, közölte az MNB az MTI-vel. A közlemény szerint a bíróság indoklása alapján az MNB jogelőd felügyeleti hatósága PSAV helyesen járt el, hatáskörét nem lépte túl. A Sberbank azután indított pert, hogy a pénzügyi szervezetek állami felügyelete júniusban megállapította a hitelintézet új díjfajta bevezetésével és a díjszámítási módszer megváltoztatásával jogsértően terhelte tovább a tranzakciós illetéket ügyfeleire. Támogatni fogja a Fidesz a parlamenti bizottság létrehozását NAV ügyben, ha lezárult a büntetőeljárás, és megállapították, hogy ki a jogi felelőse az ügynek, mondta Puskás Imre. A Költségvetési Bizottság fideszes alelnöke hozzátette. Az országgyűlési törvény szerint parlamenti vizsgálóbizottság nem vizsgálhat olyan kérdést, amelyben büntetőeljárás zajlik. A bizottság létrehozását az LMP-s Siffer András és a Független Ángyán József kezdeményezte.
Összesen 78 képviselő írta alá a NAV vizsgálóbizottság felállítását, vagyis annyian, ahányan egy ilyen kezdeményezéshez kellenek. Az LMP Siffer András és a Független Ángyán József kezdeményezte a bizottság létrehozását, de az MSZP, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért és független képviselők is aláírták. A parlamenti vizsgálóbizottság csak akkor jöhet létre, ha az ügyben lezárulnak a büntetőeljárások. Így döntött a parlament alkotmányügyi bizottsága. 2012-ben az országgyűlési törvényhez ugyanis az MSZP terjesztett be egy olyan módosító javaslatot, amelyben az is szerepel, ne alakulhasson meg vizsgálóbizottság, ha az adott kérdésben büntető, szabálysértési, polgári vagy hatósági eljárás folyik. A módosító javaslatot akkor a szocialista Újhelyi István, Harangozó Tamás és Lampert Mónika nyújtotta be, de aláírta Mesterházi Attila, Simon Gábor és Bárándi Gerge is. A fideszes Puskás Imre azt mondta, éppen a szocialisták javasolták korábban, hogy ne alakulhassanak bizottságok olyan ügyekben, amelyekben folyik büntető eljárás.
A vizsgáló bizottság azért nem kezdheti meg majd jogszerűen a működését, mert az országgyűlési törvény tárgyalása és megvitatása során éppen az ellenzékiek, éppen szocialista képviselők voltak azok, akik ezt a tartalmat javasolták módosításképpen bevenni az országgyűlési törvénybe.
Schiffer András szerint ez nem lehetne akadály. Ők ugyanis az adóhatóság 2002 és 2013 közötti gyakorlatát akarják feltárni, vagyis szerinte nem azt, amiben büntető eljárás folyik.
Amire Ángyán képviselőtársammal kezdeményeztük a vizsgálóbizottság felállítását, azokban a kérdésekben nincsen büntetőügy folyamatban. A vizsgálóbizottság nem azt vizsgálná meg, hogy konkrét áfacsalásokat kik és milyen mértékben követtek el.
A Jobbik szerint korábban is voltak olyan ügyek, amelyeket vizsgált parlamenti bizottság akkor is, ha közben büntető eljárás is zajlott.
Ki kell, hogy derüljön az igazság. Nyilvánvaló, hogy amikor 1000 milliárdos nagyságrendben beszélnek a rendszert belülről ismerő adóellenőrök arról, hogy eltűnnek közpénzek, mert egyeseknek van lehetőségük adót csalni, ott utána kell járni az igazságra.
Az MSZP szerint a kormánypárti képviselők újabb és újabb indokokat keresnek, hogy miért ne kelljen kivizsgálni az ügyet.
Az MSZP véleménye szerint ez a magatartás elfogadhatatlan, hogy 1000 milliárdos adócsalás gyanúja merül fel, az kivizsgálásra szorul, és nagyon reméljük, hogy mielőbb világosan látunk ebben az embereket érdeklő és sértő kérdésben.
Álljon fel egy vizsgálóbizottság, most ezt a kezdeményezést a Fidesz frakció támogassa.
A fideszes Puskás Imre azt mondta, miután lezárult a büntető eljárás és megállapították a jogi felelősséget, akkor a Fidesz is támogatja, hogy jöjjön létre vizsgálóbizottság NAV ügyben.
A NAV nyomozó szolgálata 2011-ben a gabonaszektort érintően 101 esetben indított büntető eljárást adócsalás bűncselekményének gyanúja miatt. A felderített jogsértésekhez kapcsolódó elkövetési érték 14,2 milliárd forint volt, olvasható a nemzetgazdasági miniszternek az MSZP-s Józsa Istvánnak adott írásbeli válaszában. Varga Mihály hozzátette, az adóhatóság 2010. január 1-e és 2013. harmadik negyedéve között több mint 3000 kiemelt az adózónak minősülő társaságot ellenőrzött, összesen 117 milliárd forint nettó adókülönbözetet állapított meg, illetve 35 milliárd forint adóbírságot szabott ki. Az ellenőrzések hatékonyságát tovább erősítette, hogy 2011-ben egyesült az APEH és a VPOP, fűzte hozzá a miniszter. Akár már ma dönthet a demokratikus koalíció, hogy kizárja-e azt a párttagot, aki nyíltan vállalta, hogy Torockai László támogatta az ásotthalmi polgármesterválasztáson. A férfi egyike azoknak, akik nemrég léptek át az MSZP-ből Gyurcsány Ferenc pártjába. Vadai Ágnes, a demokratikus koalíció alelnöke azt mondta, mostantól alaposabban utána néznek az új tagoknak. A vasárnapi választást megnyerő Torockai László arról nem nyilatkozott, hogy hány DK-s támogatta.
Teljesen egyértelmű volt, hogy az emberek változást szeretnének.
Torockai László nyerte az időközi polgármester választást Ásotthalmon. A Jobbik Csongrád megyei önkormányzati képviselője független jelöltként indult, és a szavazatok több mint 70%-át szerezte meg. Gyurcsány Ferenc pártjának egyik tagja is támogatta. Erről maga a DK tag, Márki József beszélt a Magyar Narancsnak. Azt mondta, akkor is Torockaira szavaz, ha Gyurcsány ezért fel is hívja. A polgármester Torockai László ugyanaz, aki 2011-ben egy rendezvényen arról beszélt, hogy agyonlőné Gyurcsány Ferencet.
Én is már nagyon sokszor mondtam, hogy agyonlőném Gyurcsány Ferencet, és még nagyon szívességesebb volna a magyarság és hazának, hogyha még 10 éves korán a tisztáborban ültünk volna magyarság.
Torockai László még választás előtt arról beszélt, örül neki, hogy Gyurcsány Ferenc pártjának egyik tagja is őt támogatja. Már polgármesterként azt mondta, arról, hogy több DK-s is szavazott volna rá, nem nyilatkozhat.
Mindenkinek szíve joga
az, hogy hova szavaz. Én viszont nem nyilatkozhatom arról, hogy milyen párthoz vagy szervezethez tartozók szavaztak rám. Azért tudnak erről az egy DK tagról, mert ezt ő maga nyilatkozta rá.
Ki belép a demokratikus koalícióba, az elfogadja a demokratikus koalíció alapelveit, mert pedig az alapelv az, hogy nácikkal soha.
Vadai Ágnes hétfőn érthetetlennek nevezte, hogy a demokratikus koalíció tagja Toroczkai Lászlót támogatja. Etikai vizsgálat indult ellene, akár már kedden kizárhatják a pártból. A Toroczkai László támogató Márki József egyike annak a 9 ásotthalminak, akik néhány hete léptek át az MSZP-ből a DK-ba. Vadai Ágnes szerint mostantól alaposabban utána néznek az új tagoknak.
Azt hiszem, hogy alaposan utána fogunk ezentúl még inkább nézni annak, hogy egyébként akár az MSZP-ből, akár máshonnan jövő tagok egyébként milyen elvet képviselnek.
Toroczkai Gyurcsány embere, ezt néhány éve egy szabadkai újságíró írta le a Magyar Szó című vajdasági újságban. Toroczkai László akkor emiatt beperelte az újságírót, akit a szerb bíróság el is ítélt.
Nagy többséggel újra a kancellárrá választotta Angela Merkelt a Bundestag, a német törvényhozás alsóháza, a konzervatív CDU elnöke 2005 óta vezeti a német kormányt, és harmadszor választották meg kancellárnak. Angela Merkel Joachim Gauck államfőtől veszi át a kinevezési okmányt, és teszi le hivatali esküjét a Bundestagban. A nagy koalíciós kormányának tagjait is ma nevezi ki a szövetségi elnök. Az új német kormány minden eddiginél hosszabb idő után a parlamenti választásokat követő 86. napon alakul meg. Görögország nem tudott megállapodni nemzetközi hitelezőivel a következő kölcsönrészlet egy létfontosságú 1 milliárd eurós összeg megadásáról. Erről Janis Sturnaras görög pénzügyminiszter számolt be késő este újságíróknak. A Nemzetközi Valuta Alap, az Európai Unió és az Európai Központi Bank alkotta trojka képviselői egy hétig voltak Görögországban, hogy elvégezzék a gazdaság állapotának legújabb felülvizsgálatát és döntsenek a részletről. Az eurózóna pénzügyminiszterei ma döntenek arról, hogy jóvá hagyják-e a Görögországnak nyújtandó pénzügyi mentőcsomag szóban forgó részletét. Ez volt a Híradó délben, további derűs jó napot kívánok!
Csapatunk enyhe értelmi fogyatékos tanulásban akadályozott gyerekekkel foglalkozik.
Egy csapat.
Mi nem csak egyszerűen kollégák vagyunk, hanem barátok is.
Egy álom.
Egyszer az életben eljussanak külföldre.
A Montmartre-on fogunk festeni a gyerekekkel.
Egy csapatkapitány, akiben bíznak a többiek.
Miért ő? Mert talán én vagyok a legmerészebb.
Optimista és rátermett, és megbízunk benne.
És egy játék?
Hát szerinted ez mire megy ki?
Három forduló, sok izgalmas kérdés. És egy mindent eldöntő választás, ahol egyetlen jó válasz az álmok beteljesülését jelenti.
Ti most szórakoztok benne?
Kezdődjék a show, a Bízunk benned. Pénteken 20 óra 20 perckor az M1-en.
Az ötös lottó várható főnyereménye 1 milliárd 331 millió forint. Tartsanak velünk!
Szerencse szombat! Szombaton 18 óra 30 perckor az M1-en.
Na akkor várjon, ráhúzok egyet.
Diszkókókókkal is kell.
Nehéz napjaid könnyű zenéje.
M3, a Retro csatorna, az érték, érték marad.
Nagyszerű játékkal győzött a magyar női kézilabda válogatott. Jó napot kívánok! A világ és olimpiai bronzérme Spanyolország volt az ellenfél a szerbiai világbajnokság 8. döntőjében.
Hiába a két kisiklás a csoportkörben, a magyar női kézilabda válogatott éppen akkor nyújtott igazán kiemelkedő teljesítményt, amikor a legjobban kellett. A csapat a románok és a németek elleni meccs minden tanulságát beletette a spanyolok elleni játékba.
Úgy érzem, hogy most minden jól sikerült, a védekezés, a támadás, és ennek eredmény, hogy ilyen sok góllal meg tudtuk verni a spanyolokat.
Különösen szembetűnő volt a támadások hatékonysága. Vérten 5 lövéséből 3 gól született, de Zácsik Szandra is 6-ból 5, Bognár Bódi Bernadett 5-ből 4, Rédei Sós Viktória pedig 3-ból 3 lövést váltott gólra. A 60%-os lövés hatékonyság mellett pedig hátul kiváló kapus teljesítmény adta a támasztékot a védelemnek.
Nagyon jól játszottunk, úgyhogy nagyon örülök, hogy ilyen magabiztosan vettük ezt a spanyol csapatot, hiszen nagyon nagy lendülettel jöttek a másik ágról, és boldog vagyok, hogy tényleg ezt a 6. meccset be tudtuk húzni.
A 7 gólos győzelem negyed döntőt ért, a 4 közé jutásért Brazíliával játszik Hajdú János csapata. A szerda délután 17:30 kezdődő mérkőzést élőben közvetítjük az M1-en és a Kossuth Rádióban is.
10 éremmel közte 5 arannyal érkezett haza a dániai rövidpályás Európa-bajnokságról a magyar úszóválogatott.
Így köszöntötték a Gyurta testvéreket a Liszt-Ferenc repülőtéren. A szurkolók duplán, vagyis triplán örülhettek, hiszen Gyurta Dániel és Gyurta Gergely összesen 3 aranyéremmel tért haza Dániából.
Először sikerült a dupla, 100-an is és 200-an is tudtam nyerni Európa-bajnokságon, úgyhogy nagyon boldog vagyok, és úgy érzem, hogy ez egy óriási lökést adott nem csak nekem, hanem az egész csapatnak, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ezt a teljesítményt fogjuk tudni tartani.
Annyibával olyan újdonságokat tettünk be a felkészülésbe, ami nagyon jól sikerült, és hát ennek köszönhetem, hogy ilyen jól úsztam. Én még ezt nem hiszem, hogy felfogtam, tehát nekem még ülepednie kell ennek a dolognak, úgyhogy majd szerintem egy-két-három nap múlva.
Hosszú Katinka, akit nem mellesleg Gyurta Dániellel együtt az EB legjobbjának választottak, gyarapította érmeinek számát. 1 arany, 2 ezüst és 1 bronzérmet szerzett Herningben.
Örülök az érmeknek, nagyon szerettem volna azért jobb időket úszni, kicsivel jobban szerepelni. Hát szerettem volna több aranyérmet nyerni, az biztos. Szerintem a formában húzást nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, de tényleg annak örülök, hogy attól függetlenül így is sokszor dobóra álltam.
Berasztó Dávid 2010 után szerzett ismét aranyérmet rövidpályán sebén.
Kicsit jobb időt szerettem volna úszni, úgyhogy elégedetlen nem vagyok, de hát sose vagyok elégedett se. Ez az Európa, azért itt nagyon elő vagyunk mi magyarok, úgyhogy benne volt a pakliba.
A magyar úszóválogatott Oroszország mögött a 2. helyen végzett az éremtáblázaton.
Marokkóban van jelenése a Bajnokok Ligája győztes Bayern Münchennek. Pep Guardiola csapatának a klubvilágbajnokságon az egyiptomi Al-Ahli az első ellenfele.
Rajtam nem múlik majd semmi, talán ezt mutatja Ribéry, akinek a gyűjteményéből még hiányzik a klubvilágbajnoki trófea. A francia klasszis a tavalyi szezonban mindent bezsebelt a Bayern Münchennel, amelynek 2013-as éve ezzel a kupával lehetne még teljesebb. A nyár óta a bajorokat dirigáló Pep Guardiola korábban már 2-szer is megnyerte ezt a sorozatot a Barszával, és az európai szuperkupa elhódítása után ez lehetne a 2. nagy győzelme a német gárdával. Az elődöntőben a Bayern ellenfele a kínai Guangzhou lesz, amely korábban az egyiptomi Al-Ahlit búcsúztatta 2-0-ás győzelemmel, és amelynek trénere Marcello Lippi szerint reálisan kell látni az erőviszonyokat. Tisztában vagyunk azzal, hogy melyik a jobb csapat, de azért van néhány ütőkártyánk nekünk is, mondta az olasz edzőlegenda, a találkozót pedig ma este 20 óra 30 perctől rendezik.
Felhívom még egyszer a figyelmüket, hogy holnap itt az M1-en élőben közvetítjük női kézilabda válogatottunk Brazília elleni VB negyed döntőjét. Sporthírekkel 20 órakor várjuk Önöket, viszontlátásra!
Kedves nézőket! A Dunántúl nagy részén jelenleg is fagypont alatt alakul a hőmérséklet, és csak lassan ritkulnak az éjszaka képződött kötfoltok. Mivel ott helyenként tehát fagypont alatt alakul a hőmérséklet, emiatt néhol ónos kötszitálás még mindig előfordul. Jelentős mennyiségű csapadék egyébként a következő napokban sem várható, ugyanis ez a hideg légpárnás időjárási helyzet állandósulni látszik, szinte amíg a szem ellát, a légköri frontok továbbra is elkerülik a Kárpát-medence térségét, a kontinens nyugati, illetve északi vidékei fölött vonulnak el. Az előrejelzési térképen is nyomon követhetjük ezt a folyamatot. Egyébként összességében a légtömegnek a hőmérséklete, különösen a magasabb légköri rétegekben, tehát olyan 900-1000 méter fölött meglehetősen enyhe, így ilyen esetben bizony a hegyvidéki területek élvezik a jóval kellemesebb napos időjárást. Az előttünk álló délutánon is itt lesz felettünk ez a medencét kitöltő kötfelhőzet, helyenként szitálással, főként a Dunántúlon ónos kötszitálással, és általában fagypont körül alakul a hőmérséklet, valamivel enyhébb idő az Alföld középső, illetve délkeleti tájain várható. Az éjszakai órákban viszont úgy tűnik, hogy ott is sűrű kötfoltok jelennek meg, helyenként zuzmara lerakódással, de a Dunántúlon is ismét terjeszkedik a köd, és továbbra is előfordulhat szitálás, illetve ónos kötszitálás. Az Alföldön, illetve az ország keleti részein általában fagypont körül legalacsonyabb hőmérsékletre számíthatunk, a Dunántúlon viszont -2 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap napközben a zárt felhőzet miatt nem nagyon emelkedik a hőmérséklet, a Dunántúlon mindössze 0 fok körüli maximum várható, ennél egy icipicit enyhébb idő az ország keleti részében várható, és jelentéktelen csapadék továbbra is előfordulhat. Délkeleten néhol csak lassan szűnnek az éjszaka képződött kötfoltok. Az időjárási helyzet pedig az elkövetkező 4 napban sem változik jelentősen, habár csütörtökön és pénteken elsősorban az ország délnyugati részein, tehát főként Zala megyében van esély arra, hogy egy picit a légmozgás megkeveri ezt az alacsony szintű rétegfelhőzetet, és ott felszakadhat átmenetileg a felhőzet. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!